Lőrincz László, a gyilkos mindig visszatér. Azoknak az észt, litván, burját és orosz barátaimnak ajánlom ezt a könyvet, akikkel együtt tűrtük meg Kelet-Szibériában, reménytelen keserűséggel, 1968 szomorú karácsonyát. Himki, december 12. Iván Petrovics Szerebriakov, amikor átlépte annak a toronyháznak a kapuját, ahol jó 10 éve lakott, nem sejtette, hogy negyed óra múlva meggyilkolják. Még hozzá feltehetően azok, akik az apját is megölték, bár ez utóbbiról soha semmilyen hivatalos értesítést nem kapott sem ő, sem az édesanyja, Mária Antonovna Szerebriakova. Megtörölgette gyöngyöző homlokát, nekidőlt a falnak, s felnézett a szétvert villanykörtére a lépcsőház mennyezetén. Vigye el az ördög, megöregettem, morogta és megcsóválta a fejét. Nincs mese, megöregettem, pedig nem is iszom, miattam aztán meghozhatták az új törvényt a piálásról. Akkor se innék, ha ingyen osztogatnák. Mióta paska lakodalmán majd felfordultam, csak módjával nyúlok a pohárhoz. Akkor se többet, mint egy nyeletet. Vigye el az ördög, csak az öregség lehet az oka, hogy már 10 perc gyaloglás után citerázik a lábam. Vigye el az ördög, egészen addig dohogott, amíg fel nem ért a harmadikra. A lámpa természetesen itt sem égett, pedig már sötét volt odakint. Ha akarnának, ki is nyugaszthatnának ebben a rohadt sötétben. Mióta Szemjonova idehozta ezeket a görényeket Almahatából, nincs nyugalma a háznak. Erezd be Ázsiát, legelőtt csinál az országodból. Szemjonova elkövette azt az ostobaságot, hogy engedte a lányát férjhez menni egy kazak marha hajcsárhoz. Most aztán megnézheti magát. Ide telepedett a pereputja a nyakára, csupa vágott szemű, félvad fickó oroszul annyira sem tudnak, hogy bocsánatot kérjenek, ha elsöprik az embert az útjukból a folyosón. Hold biztos, hogy ezek a dzsingiszkán fattyak lopták ki a törtéket a helyükről. Eladták és elitták. Iván Petrovics a korlátba kapaszkodva felballagott a következő emeletre, s amikor ott is afrikai sötétség fogadta, úgy érezte, tennie kell valamit az ázsiai banda és faltörőkosuk Szemjonova ellen. Óvatosan körülnézett, s amikor meggyőződött róla, hogy hírehamva sincs az ázsiaiaknak, mélyet, jó ízűt harákolt, s a kemény, belomorkenel cigarettán hízott turhát ügyesen célozva Szemjonova ajtajára köpte. Aztán megszaporázta a lépteit és felkapaszkodott az ötödikre. Még akkor is elégedetten mosolygott, amikor megpróbálta elfordítani a kulcsot a zárban. Egyszer még letörlöm a vigyorgást a kutyapofátokról, motyogta, és lerakta a szatyrot a földre, hogy könnyebben elfordíthassa a kulcsot. Lehén, várjatok csak zsiványok, közeledik az idő, amikor a jöttmentek eltakarodnak Moszkvából. Megmondta az a kucsmás a nagy gyűlésen. A zsidók, az ázsiaiak és a bőrfejűek menjenek a francba, meg azok a kis ribancok is, a Kutuzov sugárút környékéről. Más világ lesz itt hamarosan. A fenébe ezzel a kulccsal. Iván Petrovics csak akkor döbbent rá, hogy nem stimmel valami, amikor az ajtó csendben, egyetlen nyikkanás nélkül kitárult előtte. Amikor aztán kinyúlt egy kéz a résen és ellenállhatatlan erővel behúzta az előszobába, már tudta, hogy az ázsiaiak elkapták. Villámsebesen végigfutott agyán a gondolat, hogy talán kár volt leturházni a Szemjonova ajtaját, tovább azonban nem gondolkodhatott, mert az ajtó, amelynek pedig nyikorognia kellett volna, ugyanolyan halkan, ahogy kitárult, be is csukódott mögötte. Iván Petrovics behunyta a szemét és arra gondolt, hogy a szatyra alig ha nem kint maradt a folyosón. Aztán meg arra, hogy hol biztosan megvágják az arcát egy borotva pengével, esetleg levágják fél fülét, mint Viktor Afanaszjevnek ufában, esetleg, ami ezután következhetett volna, arra nem is, mert rá gondolni. Vigye el az ördög, jó lenne, ha legalább néhány szót tudnék kazakul, talán nem bánnának el velem annyira az ördög fattyak. Vajon ki tudják everni belőlem, hova dugtam a takarékkönyvemet? Ha már eddig is meg nem találták a disznók, olyan ezeknek a szaglása, mint a vadász kutyáké. Uramisten, hát mit vétettem? Hagyta, hadd húzzák tovább, csak semmi ellenállás, semmi védekezés, ők az erősebbek. Ha megtudom, kifújt be nekik, kitaposom a belét. Kostya Fomin, vagy kicsoda? Fominnak beszéltem legutoljára az öltségesnél ezekről az undorító, ázsiai férgekről. Lehet, hogy neki járt el a pofája? Ej, Fomka, Fomka, nagy szarba kevertél a hülye fecsegéseddel. Ezek még a bőrömet is lenyúzzák, barátocskám. Iván Petrovics csak akkor merte résnyire nyitni a szemét, amikor már átlépte a szoba küszöbét, s érezte, hogy odabent többen is vannak, néhány lépésnyire, vagy éppen karnyújtásnyira tőle, arra várva, hogy szembenézzen velük. Iván Petrovics mélyet sóhajtott és felpillantott, de csak egy szemvillanásnyira. Aztán ismét a sötétségbe menekült és arra gondolt, hogy ez csak rossz álom lehet. Esetleg ufók látogatták meg, mint a hülye Antont, aki kvászos kocsijával nagy néha feltűnik a lakótelep környékén, és kvászmérés helyett arról dumál, hogy Ligacsov egy másik világból érkezett azzal a feladattal, hogy elrontsa, amit az elmúlt évek során megpróbáltak helyrepofozni. Ezek azonban valódi, földi férfiaknak látszottak. Ráadásul nem is voltak ázsiaiak. Már amennyire, persze, egy futó pillantásból meg lehet győződni róla. Iván Petrovics hallott egy lágy, barátságos hangot szobája mélyéről. Nem vetné le a kabátját, kérem? Kedvenc karosszékében, a televízió előtt, magas, szőke, egészen, mondhatni valószínűtlenül világos szemű férfi ült, kedves, vidám, gyerekesnek tűnő mosolyjal az arcán. Vele szemben, Varvara Ivanovna árván maradt öltöző asztalkájánál fekete hajú, fekete szemű férfi kuporgott, szerencsére ő sem volt ázsiai. A harmadik mögötte állt, és szinte szeretetteljes mosolyjal nézte a zavartan téblávoló Iván Petrovicsot. Grisa, mondta a szőke, éneklő, dallamosorossággal, segítsd le házigazdánkról a kabátot. Iván Petrovics automatikusan gombolni kezdte téli kabátját. Esze ágában sem volt, hogy megkérdezze, ugyan milyen jogon szólítja fel valaki a saját lakásában, hogy vesse le a kabátját. A fehér szemű, vidám képű fickó mosolyogva felemelkedett és az ablakhoz sétált. Iván Petrovics most vette csak észre, hogy a függönyöket behúzták, pedig ő sohasem szokta behúzni őket. Mióta egyedül élt, bátorságot merített a környező, kivilágított ablakok látványából. Erősen hitte, hogy azok az emberek, akik ott élnek a világos ablakok mögött, gondolkodás nélkül segítségére sietnének, ha valami baja történne. Tudata mélyére száműzte kétségeit, hogy mindez csak illúzió, a magány mákonya, hogy azok az emberek fütyülnek rá, és még, ha kiállna az ablakba, és világgá hüvöltené is a fájdalmát, esze ágában sem lenne egyiküknek sem megkérdezni, mire van szüksége. A szőke, magas, világos szemű fiatalember két ujja közé csippentette a függönyt és óvatosan elhúzta az ablak elől. A felbukkanó narancssárga négyszögek most nem vidították fel az öregember lelkét. Rájött, hogy a hidegen világító ablakok nem barátok, hanem ellenségek. Szép helyen lakik, Iván Petrovics. Iván Petrovicsnak eszébe sem jutott, hogy kérdéseket tegyen fel. Legkevésbé pedig, hogy tiltakozzék. Egyes egyedül az járt a fejében, hogy mi az ördögöt kereshet az a fickó, aki elvette a kabátját, a folyosón, majd a konyhában. Igen, jól hallotta ugyanis, hogy a férfi bemegy a konyhába, smatatni kezd a tányérok és evőeszközök között. Nem ülne le Iván Petrovics? A szőke, világos szemű férfi cigarettát húzott elő a zsebéből és Iván Petrovics felé nyújtotta. Ugyanaz a belomorkenel volt, amit Iván Petrovics is szívott. Megvárta, amíg Iván Petrovics megnyugszik egy kicsit, leveri a hamut a szőnyegre, akkor felemelte a fejét és az öregemberre mosolygott. Kedves Iván Petrovics, bizonyára felteszi magában a kérdést, mi az ördög ez, ami itt történik, mit jelent az, hogy itt vagyunk a lakásában, s mit akarunk magától, így van. Iván Petrovics határozatlanul hümmögött, és egy füst felhő mögé bújt. Mi a fenét lehetne ehhez hozzátenni? A szőke biccentett, és mintha elkomorodott volna. Éppen csak egy picikét, de ez is elég volt ahhoz, hogy Iván Petrovics hátán a hideg fusson végig. Tökéletesen helytállóak a kérdései, Iván Petrovics. És, tulajdonképpen, szívem szerint válaszolnék is rá, de nem tehetem. Ugye megért, Iván Petrovics? Az öregemberre ekkor határtalan nyugalom szállt. Most már biztos volt benne, hogy nem fogják megvágni pengével az arcát, nem gyújtanak tüzet a talpa alá, hogy előadja a takarékkönyvét, sőt még a szobája padlójára sem rondítanak oda, ahogy Petrovicsnál csinálták az ázsiaiak. Legfeljebb simán és könnyedén megölik. Nem fárasztotta magát azzal, hogy a miértekkel kínozza magát. Bizonyos esetekben a miértek értelmüket vesztik. És a kérdőjelek is, csak felkiáltó jelek maradnak minden mondat után. Bólintott, és bár alacsonyan ült, igyekezett kinézni az ablakok világító négyszögeire. Igen, megértem. A fehér szemű elégedetten biccentett. Köszönöm, Iván Petrovics. Arról van szó, hogy a segítségét szeretnénk kérni, a segítségemet. Úgy robbant ki belőle a szó, mint ágyúból a golyó. Az ő segítségét? Hiszen évek óta szerencsétlen nyugdíjas, s leszámítva a sorbanállásokkal töltött időt, amikor kénytelen kelletlen szóba elegyedik ezzel azzal, még normális emberi kapcsolata sincs. Mivel tudna segíteni nekik? A fehér szemű mosolygott, mondani akart valamit, de amikor a harmadik férfi felbukkant az előszoba ajtajában, magába folytotta a szót. Megvárta, amíg a kefehajú, kövérkés fickó, kezében néhány tányérral és egy üveg vodkával belép az ajtón, a tányérokat és az üveget a szoba közepén álló asztalkára teszi. Iván Petrovics csak most vette észre, hogy a kis, tulajdonképpen háromlábú asztalkára valaki fehér terítőt terített. Idegességében azt sem tudta, kié a terítő, az övéje, vagy azt is a látogatók hozták magukkal. A kefehajú az asztalra tette a tányérokat. Iván Petrovics akaratlanul is megszámolta őket. Négy kis tányér volt és egy nagyobb. Az elsőn néhány olajos hal feküdt, valószínűleg sprotni, a másodikon szeletelt uborka tejszínnel leöntve, a harmadikon marha szeletek, a negyediken pedig egyetlen zöld alma. Mire Iván Petrovics kellőképpen kicsodálkozta magát, a kefehajú ismét fordult egyet. Vizes poharat állított az asztalra, megfogta egy szalvétával az üveget, és majdnem teletöltötte belőle a poharat. A szőke biccentett, a kefehajú eltűnt az előszoba sötétjében. A szőke Iván Petrovicsra szegezte a szemét és ismét mosolygott. Vegyen, Iván Petrovics, az öregember gyomra összerándult. Érezte, egyetlen falatot sem tudna lenyomni a torkán. Köszönöm, nyögte, de nem vagyok éhes. Akkor igyék, én nem évek óta, mióta a májam egyszer. Néha-néha kivételt tehet az ember. No, persze, istenkém, hát hogy ne, de én tudják, amikor rosszul lettem, azt mondta az orvos. A világos szemű mosolyogva felállt, felvette a poharat és Iván Petrovics kezébe nyomta. Ismeri Buharint Iván Petrovics? Iván Petrovics arcából kifutott a vér. Én nem azaz, nyugodtan beismerheti, mosolygott a szőke, nem kell félnie, Buharin elvtársat rehabilitáltuk. Sajnos, nem volt módomban, nem tesz semmit, Iván Petrovics. Ha jól emlékszem, ő írta egy helyütt, de javítson ki, ha rosszul emlékszem, hogy vannak olyan kérések, amelyeket nem lehet visszautasítani. Buharin itt nyilván bizonyos párt megbízatásokra gondolt, de Iván Petrovics nagyot nyelt. Nem tudta hogyan elképzelni, hogy neki miért kéne párt megbízatásként kínnia egy pohár vodkát, de érezte, hogy ez esetben alig ha ellenkezhet. Még mindig jobb, mint a zsilletpenge. A torkán lezúduló vodka parásként égette a belsejét. Meglepetten tapasztalta, hogy nem is olyan kellemetlen, mint gondolta. Tudta ugyan, hogy másnap majd a szőnyegen térdel máját tapogatva, és jajgat, mint sebzett vadállat, de most nem akarta holnapra gondolni. Tulajdonképpen nem akart semmire sem gondolni. Egy kis uborkát, Iván Petrovics. Minden mindegy alapon vett az uborkából is, aztán a halból és a marha szeletből. És önök elvtársak, a fehér szemű mosolygott és széttárta a karját. Aminek egészen pontosan az volt az értelme, hogy innánk mi, hogy ne innánk, csak hát a szolgálat. Iván Petrovicsnak elszállt a félelme. Megállapította, hogy ezek a fiúk nem is olyan félelmetesek, mint amilyen a hírük. Igaz, hogy a kefehajút csak néhány pillanatig látta, a fekete pedig csak ül, mintha néma lenne, és még csak nem is mosolyog, de ez a szőke, ez barátságos legény. Csak még egy pohárkával, mondta a fehér szemű. Iván Petrovics engedelmesen töltött, meg sem várva, hogy megtegyék helyette. A színházáról lenne szó, Iván Petrovics hallotta a fehér szemű hangját a vodka kötfátyolán át. Poharáért akart nyúlni, de az már nem volt az asztalon, és a vodkás üveg is eltűnt. A színházamról. Maga színházigazgató volt, Iván Petrovics, mondta a világos szemű, és már nem mosolygott. Mi lett a színházával? Iván Petrovics lihegett, és széke biztonságába húzódott. A színházammal, elvtársakém feloszlatták. De esküszöm, a szőke föléje magasodott, és a vállára helytette a kezét. Nyugodjék meg, Iván Petrovics, egyszerűen csak bizonyos információkra lenne szükségünk a színházával kapcsolatban. Érti, mire gondolok, Iván Petrovics biccentett, pedig nem értette. Egyáltalán nem értett semmit. A színházamat 1962-ben feloszlatták. Tartja a kapcsolatot a színészeivel? Ugyan, de hogy, egyel sem. Iván Petrovics úgy érezte, hazudnia, és, ami ezzel együtt jár, kockáztatnia is kell. Legszívesebben jót húzott volna a vodkából, mielőtt nem etint, de az üveg már rég nem volt az asztalon. Nem, senkivel. A fehér szemű mosolygott és cuppantott egyet, mintha nagyon meg lenne elégedve a válaszokkal. Tudomásunk van róla, Iván Petrovics, hogy amikor feloszlott a társulata, maguk búcsúestet tartottak. Egy magánlakáson, az est végén valamennyien felírták a nevüket és címüket egy noteszlapra, amit ön eltett, Iván Petrovics. Én és a barátaim ezért a noteszlapért jöttünk. Iván Petrovics elképett. Egyszerűen nem értette az egészet. Mit akarnak ezek a színészeitől? A volt színészeitől, mivel a tekintetek mozdulatlanul rászegeződtek, kelletlenül megvonta a vállát, és megvakarta az orrahegyét. Hát kétség kívül volt valami ilyesmi. Viktor Pervuhin lakásán segített a világos szemű. Iván Petrovics elámult. Ti aztán mindent tudtok, barátocskáim, akkor meg mi az ördögöt akartok tőlem? Valóban azt az egyetlen aprócska papírlapot? A hallgatag fekete hajú, székét megrecsegtetve feltápászkodott, és, mintha csak véletlenül tenné, az ablakhoz sétált. Na, igen, morogta az öregember és érezte, hogy üres a feje, mint a kvászos kocsi tartája dél felé. Mit is akarnak ezek itt? Csak a papírt, a papírocskát? Hogy nem, a teli pohár ismét felbukkant a fehér szemű kezében. Igyon még egyet, Iván Petrovics. A vodka jót tesz az emlékezetnek. Iván Petrovics remegő kézzel nyúlt a pohár után. Amikor az ital leszáguldott a torkán, s fejében halkrobbanást hallott, elhatározta, hogy beszélni fog. Miért is ne mondaná el nekik, hol van az a papír? Nem hadititok, vagy olyasmi, ami, ha kiszivárog, ártana az ország érdekének. Hiszen valamennyien igaz hazafiak vagyunk, még ha mást is értünk néha alatta. Ma már ti is mások vagytok, fiúk, ma már. A fehér szemű elvette tőle az üres poharat. Iván Petrovics az uborkáért nyúlt. Megevett két karikát, aztán zavartan vihogva beszélni kezdett. Hát persze, hogy megvan az a papír, miért ne lenne meg, hehehe. Akkor, amikor szóval be kellett zárnom a színházat, valóban összejöttünk valahol. Akkoriban még magam is kedveltem az italt, nem, mintha ez rosszul esett volna. A szőke a vállára tette a kezét. Hol a lista, Iván Petrovics? Iván Petrovics böffentett, előkelő mozdulattal szája elé szorította a kezét, és bűnbánóan mosolygott. Bocsánat, elszoktam tőle. A lista ott van a Lenin második kötetében. A világos szemű felemelte a fejét és szemügyre vette a heverő fölé szerelt aprócska könyves polcot. A fekete hajú két gyors lépéssel átszelte a szobát, lekapta a polcról a Lenin kötetet, s egyetlen szempillantás alatt megtalálta benne a színészek listáját. Csak szemvillanásnyi időre mutatta fel, aztán ugyanolyan sebesen el is tüntette a zsebében. A világos szemű megveregette Iván Petrovics vállát. Nagyon köszönjük, Iván Petrovics. Tényleg, nagyon sokat segített nekünk. Ekkor jelent meg az ajtóban a kövérkés, kefehajú. Egyetlen pillantással felmérte a helyzetet, aztán becsukta maga mögött az ajtót. A fehér szemű kezében ismét felbukkant a vodkás üveg. Felemelte, a fény felé tartotta, s, amikor meggyőződött róla, hogy még legalább két ujjnyi maradt az alján, felét az öregember poharába töltötte. Igyon, Iván Petrovics, maharadze, a sötét hajú az ablaknál katonásan felemelte a fejét. A világos szeműbe hunyta a szemét és bólintott. A sötét hajú megfordult, és kinyitotta az ablakot. Az ötödik emelet magasában áramló hideg levegő betódult a szobába, meglebegtetve a kopott, még Varvara Ivanovna által varrott függönyöket. Iván Petrovics szólni akart, tiltakozni, hogy mi a fenének ez a nagy szellőztetés, amikor a sötét hajú elmozdult az ablaktól, az asztalkához lépett, és felborította. Iván Petrovics halkan felkiáltott. Kitágult szemmel figyelte, ahogy az uborkás tányérról lecsorgó tejszín végigömlik a szőnyegén. A marha szeletek tányérja darabokra törött, a szeletek becsúsztak a heverő alá. Iván Petrovics érezte, hogy kiáltani, üvölteni kéne, nekik esni és rúgni, cibálni őket, de nem maradt egyegérkényi ereje sem, hogy megmozduljon. Lába remegett, arca megmerevedett, mint színész korában, amikor vastagon bekente festékkel. Csak az ajkai mozogtak, de hang nem jött ki közülük. A fekete hajú két ujja közé csippentette az abrosz szélét, kissé felemelte, és alánézett. Amit ott látott, megnyugtathatta, mert biccentett és visszaengedte a terítőt. A világos szemű most már teljes figyelmével Iván Petrovics felé fordult. Szeme szinte világított a szembeni házak ablakainak beszűrődő fényében. Álljon fel, Iván Petrovics! Az öregember megpróbált engedelmeskedni, de nem ment. Hiába igyekezett, nem volt erő a lábában, így aztán csak kapálódzott kétségbe esetten, mint a hátára fordított bogár. A szőke a hóna alá nyúlt és felemelte, mint a kórházi betegszállítók, amikor 74 nyarán eltörte a lábát. Széke karfájára támaszkodott és megpróbált segíteni neki, aztán kétségbe esetten abba hagyta, amikor észrevette, hogy a kefehajú, aki eddig az ajtónál állt, egy teli vodkás üvegből vodkát locsol a szőnyegre. Elvtársak, én bocsássanak meg, az Istenért, hát mit akarnak tőlem? Ez volt az utolsó mondat, amit életében mondott. Érezte, hogy rettenetes erő ragadja a levegőbe, az ablak megindul és egyre közelebb jön hozzá, mint egy hatalmasra tátott száj. Behunyta a szemét és csak akkor nyitotta ki, amikor már a narancssárga négyszöge iszonyú sebességgel száguldottak el mellette. Az egyik négyszögben fekete klotgatyás embert látott, amint a konyhaasztalra hajolva majszol valamit, miközben újságot olvas, egy másik négyszögben pedig két kislány, fehér kötényben és óriási masnival a hajában, földigérő tükör előtt illegeti magát. mintha rakétává vált volna a világ, amely a végtelen magasságokba emelkedik. Néhány pillanat múlva a hajtómű robaját is meghallotta. Aztán már soha többé nem hallott semmit. Baku. December 20. Lidia Szergejevna Muratova ezen az éjszakán is piszokul unta a banánt. Unta a részegeket, a csak most lerészegedőket, és a gyomorbajos józanokat is. Unta a hangos, és egymással is kötekedő oroszokat, az azerivel kevert oroszt beszélő azerieket, és az orrukat piszkáló, bamba üzbégeket. Unta a világot mindenestül főleg a főnökét, Sislint, aki egyetlen pillanatot sem hagyott ki, hogy megpróbáljon a szoknyája alá nyúlni. Lidia Muratovát egyáltalán nem elvi okok késztették rá, hogy visszautasítsa Sislin közeledését. Sokkal inkább gyakorlatiak. A szerencsétlen, papucsféli Sislintől ugyanis nem várhatott az égvilágon semmit. Éjféltájban menetrendszerűen felbukkant pipaszárlábú felesége, beletúrt a kasszába s gizda kis fenekét riszálva rá vicsorgott Lidiára. Muratova tudta, hogy Sislin szegény, mint a templom egere, annak ellenére, hogy többet lop, mint egy kisebb autonóm köztársaság. Nem érzett semmi hajlandóságot, hogy csak úgy, két nyelet import martini közben letolja a bugyját Sislinnek. Ugyan miért is tenné? Nem volt kíváncsi főnöke pattanásos fenekére, attól pedig egyenesen viszolygott, hogy beleszuszogjon a fülébe és galambocskámnak nevezze. A mai éjszaka, sajnos, nem kecsegtetett semmi jóval. A fizetés napja rég elmúlt, a következő pedig még valahol a távoli horizont mögött bujkált. Unottan a pultra könyökölt és jobb híján a pezsgőző rúzokat figyelte. Lidia Muratova maga sem tudta miért, de nem kedvelte a kaukázusiakat. Talán a félelem volt az oka, hogy ha csak tehette, visszautasította közeledésüket. Taszította vad, fekete szemük, az orjukaikból kiálló seprűszerű szőr, és az a természetes fölény, amellyel igyekeztek a magukévá tenni. És harsányságukat sem szerette, amely már az ivászat első perceiben kitört belőlük. Az azerieket jobban elviselte, bár alattomosak voltak, és kistélűbbek, mint a kaukázusiak. A kellemesen hűvös borozó pincék mélyén azonban jobbik arcukat mutatták. Halkan társalogva ízlelgették a vörösbort, sós mandulát ettek hozzá, és sietősen távoztak, ha egy-egy már erősen kapatos, többnyire oroszokból álló olajbányász kompánia felverte a borozó csendjét. Lidia hirtelen felrezzent. A grúzok újabb szelet csokoládékat követeltek a pezsgőjükbe. Lidia kivitte a csokoládét, visszautasított egy pohár gyanús színű italt, utálkozva felhúzta az orrát, amikor észrevette, hogy az asztal végén ülő, és csak egymást figyelő két grúz legény egyikének a keze a másik nadrágjában turkál, fenekét ringatva visszasétált a pulthoz. Lidia Muratovát ezen az éjszakán komor gondolatok foglalkoztatták. A vémboszorkány, csak így nevezte Abdullajevát, a háziasszonyát, már kétszer is ráripakodott, hogy ha nem fizeti ki a szobahárát, le is út, fel is út mehet a francba annyi a szobára váró, mint égen a csillag, akik ráadásul rendesen fizetnek, és nem hordanak mindenféle gyanús alakokat a takarójuk alá. Márpedig zsenya eltartása maga egy vagyon temészt fel, nem beszélve egyéb szükségleteiről. De hát, honnan a fenéből szerezzem pénzt, ha nincs? Persze gondolta, bizonyos értelemben könnyebb lenne, ha megszabadulna zsenyától. De csak rövid ideig. Azon a helyen, ahol ő lakik, és abban a körben, ahol forgolódik, nem lehet meg zsenya nélkül. Mélyen a gondolataiba merült, így aztán nem is vette észre, mikor jött be a magas, szőke, szokatlanul világos szemű férfi az étterembe. Biztosan rendesen letejelt pasabácsinak, hogy az öreg hétrét görnyedve kísérte egy szabad asztalhoz. Lidia szájába vett egy fok piszkálót és lopva gusztálni kezdte a vendéget. Természetesen nem annyira, hogy feltűnő legyen, de annyira titokban sem, hogy a pillantások címzettje ne vegye észre. Kezébe kapott egy kockás, még száraz rongyot, kiválasztott egy nem közeli, de nem is nagyon távoli asztalt, s ringó léptekkel oda sétált hozzá. A két bárgyú képű tatár fel nem foghatta, mi késztette a feszülő szoknyás, és még feszülő blúzú lányt, hogy felemelje a poharukat, és letörje azt a néhány cseppesgőt, ami véletlenül kifutott eléjük. Lidia áthajolt az asztalon, s combját az asztal széléhez érintve néhány apró, gyors mozdulatot tett. Aki akarta, érthetett belőle. A két tatár megbabonázva bámulta Lidia Muratova kebleit és virgonc fenekét. Egyszerre emelték a szájukhoz a poharukat, és egyszerre felejtettek el inni belőle. Csak akkor engedték le a hideg italt lassú nyeldekléssel a torkukon, amikor Lidia felemelkedett és oldalra fordulva profilból mutatta magát a világos szeműnek. Ez minden, amit tehetek érted, gondolta a lány, és visszaringott a pulthoz. Kezébe vette az étlapot, tanulmányozta egy darabig, hosszú, töredezett szélű, pirosra festett körmét végigfuttatta a papíron, aztán kelletlenül összecsattantotta a kemény fedőlapot és óvatosan elhúzva a nyugáló grúzok mellett, a világos szemű asztalához ringott. Lidia Muratova nem volt az a nő, aki gátlástalanul és szemérmetlenül felkínálja magát. Soha nem kacsintgatott, nem integetett még csak hosszasabban a szemébe sem nézett senkinek. Zsenyát kivéve még szeretkezni is úgy szeretkezett, hogy a partnere legyen tudatában, az az 50 rubel, amit kap tőle, csak annak az ára, hogy ketten feküdjenek egy ágyban. Semmi pluszt nem várhat el a szolgálataiért. Sem egy mosolyt, sem egy jó szót. Lidia tudta, hogy az ilyesfajta nőkért törik magukat a férfiak. Muratova megállt a fehér szemű asztalánál és átnyújtotta neki az étlapot. Közben átnézett a feje felett, mintegy tudtára adva, hogy ő aztán nem lesz a kezdeményező. A fehér szemű elvette az étlapot, kinyitotta, és nyomban összecsukta. Felemelte a fejét és a lányra mosolygott. Talán igen világos szemetette, hogy ez a mosoly Lidiát gyerekkorában, a Volga partján töltött őszöktök lámpásaira emlékeztette. Tudna ajánlani valamit? Lidiának tetszett a kérdés. Úgy gondolta, minden valamire való vendégnek ezt kellene kérdeznie a pincértől. Nem pedig moskosújjakkal az ételek árait cirógatni. Kievi csirke mellett. A férfi mosolygott. Rendben, akkor legyen kievi csirkemell. Italt. A férfi körülnézett, összeráncolta a homlokát és mutató ujjával megkocogtatta a fogát. Tartanak import pezsgőt, vagy exportból visszamaradtat? A lány levette a szemét a falról és tüzetesebben szemügyre vette a férfi arcát. Komolyan gondolja. A legkomolyabban, Lidiát vad öröm töltötte el. Uramisten, ha ezt a jól öltözött, láthatóan moszkvai, vagy baltikumi fickót elkaphatná egy fordulóra, talán befoghatná Abduajeva lepcses pofáját. Csak óvatosan, Lida óvatosan, Lidia előrehajolt, mintha egy porszemet csippentene le az asztalról. Figyeljen, meg tudom oldani, de át kell ragasztanom a címkét. Várjon egy kicsit, a fickó bólintott és cigarettára gyújtott. A dobozon kérődző tevétől Lidiának elállt a szívverése. Uram Jézus, most segíts meg! Fohászkodott magában, ez a pasas kemelcív, ha ebből nem tudok kivágni 100 rubelt, megérdemlem, hogy mosónő legyek a sarkkörön túl, és rénszarvas dugót ungúzok szaros gatyáit mossam egy életen át. Nyugi, Lida, nyugi, elringott a pultig, ügyet sem vetve a grúzok kaján megjegyzéseire. Ha lett volna ikon a falon, mint gyermekkorában nagyanyja a faházában, talán még le is térdelt volna előtte. Csak el ne szalassza valahogy a pasast. Egészen kicsit zavarta csak, hogy Sislin beoldalgott utána a raktárba, s míg előhalászta az exportból visszamaradt pezsgőt és nekilátott, hogy átragassa a címkét, Sislin a háta mögé kerülve tenyerét a mellére tapasztotta. Lidiának mindkét keze foglalt volt, a pezsgőt pedig nem merte elereszteni, így az egyedüli, amit tehetett, hogy jó erősen hátra rúgott. Érezte, amint hegyes cipősarka belefuródik Sislin lábszárába. A férfi feljajdult, elengedte, és éppen a száját nyitogatta, hogy oda mondogasson neki, amikor az öreg, fogatlan takarító asszony dugta be a fejét az ajtón. Sislin hívta, mert valami balhé támadt az egyik asztalnál. Sislin sziszegve kibicegett, öklétrázva a szemtelen arccal tovább ragazdgató lány felé. A férfi hálásan rámosolygott, amikor megkapta a pezsgőt, Lidia az új címke alatt ott hagyta a régit persze szándékosan. Ha fény felé tartja az üveget, láthatja, hogy nem csapta be. Ezt a pasast azonban úgy sem lehetett volna átverni. Amikor Lidia felbontotta az üveget, s kitöltött egy pohárkával, a férfi felemelte, beleszagolt, kortyolt egyet, aztán elismerően csettintett. 2 éve került forgalomba, elsősorban Moszkva környékén. Lidia elámult. Egyetlen pillanatra lehult róla az állarc és döbbenten bámult a férfi arcába. Az pedig minden további megjegyzés nélkül fenékig ürítette a poharát. Az alatt a fél óra alatt, amíg az átkozott, balfácán Sislin megsütötte a csirkét, jó néhányszor szemügyre vette vendégét. Egyszer-kétszer össze is akadt a pillantásuk, de egy-egy ezred másodperccel sem tovább, mint illett volna. Lidia ekkor már pontosan tudta, miről van szó. Kell a férfinak, nem vitás. Bár nem volt szokása, remegett a kezében a csirke, ahogy az asztalhoz vitte. A férfi felnézett rá, sügyet sem vetve az előtte párolgó ételre, ismét cigarettára gyújtott. Bocsásson meg, kisasszony, kérdezhetnék valamit? Lidia érezte, hogy összeszorul a torka, mint még kezdőkorában, amikor egy-egy megtermettebb kliens levetkőzött előtte. Kérem, miről lenne szó? Igyekezett választékosan beszélni, miközben összeszorította az öklét, hogy ne látszódjanak töredezett körmei. Már tegnap le kellett volna csiszolnom, és újra festenem őket, de annak az idióta zsenyának éppen akkor támadt kedve elrángatni a barátaihoz. Idegen vagyok a városban, mondta a férfi mosolyogva. Meglehetősen váratlanul érkeztem. Végigjártam a szállókat, de nincs egyetlen szabad helyük sem. Kellemetlen lenne a kocsimban tölteni az éjszakát. Nem tudna segíteni rajtam? Ligia megtántorodott az örömtől. Pontosan értette, miről van szó. Engem nem tudsz átejteni, barátocskám, gondolta, és csak úgy zakatolt a szíve az örömtől. Ne akard bedumálni nekem, hogy egy olyan pasas, mint te, akinek ráadásul kocsija van, nem tud magának Bakuban felhajtani egy facér szállodai szobát. Rám fáj a fogad, kicsim, és meg is kaphatsz, ha jól viseled magad, arra azonban vigyázott, hogy rezzenéstelen maradjon az arca. Elgondolkozva a levegőbe merett, aztán ismét lepöckölt egy láthatatlan porszemet az abroszról. Talán tudnék segíteni, a férfi kifújta a füstöt. Mikor zárnak? 10-kor, menjen ki a sétányra, a második utcán jobbra, álljon a fa alá az árnyékba. Milyen kocsija van? Piros zsiguli, 1500-as, Muratova visszaringatózott a pulthoz, minden mozdulatával érzékeltetve, hogy a maga részéről lezárta az ügyet. Vagy ott lesz a pasas, vagy nem. Jó 10 percig kétségbe esetten imádkozott magában, hogy ott legyen. A fehér szemű férfi meg sem kóstolta a kievi csirke mellett. A csorba alumínium villával beleszúrt a közepébe, felemelte, aztán visszaejtette a tányérjára. Ligia nehezen tudta eldönteni, hogy csak finnyás, olyan, aki elegánsabb éttermekhez szokott, vagy erősen foglalkoztatja valami. A pezsgőből azért ivott, ha nem is sokat. A második pohár után magához intette Ligiát és fizetett. A lány kiszámolta az árat a hivatalos papíron, pedig egyáltalán nem kellett számolgatnia. Ezúttal úgy döntött, nem csapja be a vendégét. Mit számít az az 50 kopek, 100 rubel reményében? A férfi mosolygott, egy rubel borravalót adott, és anélkül, hogy hátrafordult volna, kisétált az étteremből. Amikor Lida végre megszabadult valamennyi vendégétől, és Sislinnek is nyomatékosan a tudtára adta, hogy ezen az éjszakán sem számíthat semmire, sőt ha sokat okoskodik, beszél a feleségével, bement a rabic falakból kialakított fürdőszobába s gyorsan lehúzva magáról a ruháit, a zuhany alá állt. Volt még egy darab abból az exotik szappamból, amit egy élemedett korú, de meglehetősen adakozó kedvű örményvasutas nyomott a markába, óvatosan kivontotta a celofán papírból, amelyben őrizgette, s féltő gonddal beszappanozta magát. A csorba, törött szélű tükörből, amely a zuhanyal szemben a rabic falon függött, egy még mindig csinos és kívánatos, 20 éves lány nézett vele farkas szemet. Ligia megemelte a melleit és elégedetten nézte a tükörképét. Sem az éjszakák, sem a viharos szerelmek nyomai nem látszottak még rajta. Hasa sem ereszkedett meg, derekán sem látszott zsírpárna. Megnyugodva az órájára pislantott és sebesebben folytatta a szappanozást. Ligia Muratova nem szerette Bakut. Utálta olaj és halszagát, a Rivierára emlékeztető sétányt, amely csak az egészen hülyéket emlékeztette a Rivierára az állandóan zárva tartó étkezdéket a mogorva, részeges olajbányászokat. Legjobban azonban a hegytetőt utálta a Baku peremén elhelyezkedő barakvárost, ahol zsenyával lakott az erőszakos és kíméletlen azerieket a csoportokba verődő és késsel hadonászó oroszokat. Ligia soha nem kockáztatta meg, hogy este, záróra után egyedül menjen fel a hegyre. Vagy zsenya jött érte, vagy Ljudánál, a barátnőjénél húzta meg magát, közel a sétányhoz. Bár a barakvárost kifejezetten gyűlölte, a Ljudánál töltött éjszakák sem ajándékozták meg maradandó örömmel. Vagy a földön töltötte az éjszakát egy hálózsákban, vagy megosztotta a Ljudával és barátjával, Toljával a kettős ágyat. Az nemigen zavarta volna, hogy Tolja ott szuszog mellette, ilyenkor többnyire eszeveszett sebességgel zuhant az álomölelő karjába, nem egyszer azonban arra ébredt, hogy magán érezte Tolja kutató kezét. Igyekezett úgy fordulni, hogy a pasas ne érhesse el, aztán, mintha álomból riadna, köhögött, mocorgott, felült az ágyon, s csak akkor nyugodott meg újra, amikor Tolja attól való félelmében, hogy Ljuda is felébred, visszavonult. Egy szóval, nem voltak problémamentesek a Ljudánál töltött éjszakák. Ligia, befordulva a második utca sarkán, azon töprengett, hova vigye a szürke szemű ismeretlent. Ljudához nem viheti, az fix, a barakba vihetné ugyan, hiszen zsenyának ma kártya napja van és csak holnap déltájban kóvályok haza, a kérdés csak az, mit szólna az ismeretlen a baraktanyához. Nem, mintha nem próbálta volna kemény munkával otthonossá tenni. Csak hát, az vesse rá az első követ, aki megkísérelt már egy lerobbant konténerből lakályos otthont csinálni. Még akkor is töprengett, amikor megpillantotta a zsigulit a fák árnyékában. éppen az ezüst híd végében, amelyet a nagy kerek hold húzott a Kaszpi vizére. Lígia bátorságot merítve a hold barátságos képéből, becsusszant a vezető melletti ülésre. Jó estét, mondta a férfi és cigarettára gyújtott. Lígia érezte, hogy forró hullámok futnak végig a hátán, a karján, a combján. A férfi markáns arca, hideg, kemény tekintete, s az öngyújtója nyomán felvillanó fényben láthatóvá váló profilja, videón látott amerikai bűnügyi filmek hőseire emlékeztette. Most érzett először sürgető fizikai vágyat, hogy ágyba vigye a férfit, talán még azon az áron is, hogy nem kapja meg a 100 rubeliét érte. Sikerült megszöknie. Bezártunk, úgy érezte, összeszorul a torka, s képtelen értelmes szavakat kipréselni rajta. Tudta, hogy könnyednek, szellemesnek kellene lennie, gúnyolódni, csipkelődni, ugratni a férfit, éreztetni vele, hogy megkaphatja, ha nagyon igyekszik, de csak akkor, ha ő is úgy akarja. Egymásra tette a lábát, s éppen valami vicceset akart mondani, amikor a férfi hirtelen előre nyúlt és elfordította a sluszkulcsot. Akkor hova? Lígia éppen ettől a kérdéstől félt. Talán a hotel Bakubárjában még van hely, bár többnyire csak valutáért. A férfi csodálkozva felhúzta a szemöldökét. Maga bárba akar menni? Én nem is tudom, bizonytalankodott a lány, az a helyzet. A férfi felnevetett. Kemény, de mégis bizalomgerjesztő nevetéssel. Bocsásson meg, hiszen még be sem mutatkoztam. Félixnek hívnak. Lígia, mondta a lány. Lígia Muratova. A férfi játszani kezdett a gázzal, a kocsi felmordult, de Félix még nem tette sebességbe. Egész nap autóban ültem, mondta mosolyogva. Szívesebben vennék egy csendesebb helyet. Nem mehetnénk magához, persze csak akkor, ha az édesanyja, ne talán a férje nem emelne szót ellene. Lígia megkönnyebbült. Úgy érezte, előjöhet a barakkal. Egyedül lakom, mondta, s ebben a pillanatban valóban úgy is érezte, ahogy mondta. Mintha zsenya eltűnt volna a süllyesztőben, hogy többé elő sem bukkanjon. Egyedül élek. Valóban, kérdezte a férfi. Egy ilyen csinos lány. Lígia a férfira nézett, s hálás mosolyjal akarta nyugtázni a bókot. A férfi azonban nem mosolygott. Szárazon, szinte tudományos szakszerűséggel állapította meg, hogy Lígia valóban szemrevaló. Lígia felemelte a karját és a feje alá tette. Tudta, hogy a holdfényben előnyösen domborodnak ki a mellei, azon kívül a fadezodor kellemes illata akadálytalanul kiáramolhat hóna alól. Ide figyeljen, mondta némiképpen saját, megszokott hangjára emlékeztetően, ha nagyon akar, nálam megalhat. Köszönöm, mondta a férfi, igazán hálás vagyok érte. Nem ismertem reménykedni ebben a lehetőségben. Mintha icipici gúny csendült volna a szavaiban. Lígia úgy érezte, a kezdeti bizonytalankodás után átveheti a karmesteri pálcát. Csak van ám egy kis probléma. Igen, kérdezte a férfi. Mi az? Fent lakom a hegyen. A férfi önkéntelenül is kinézett az ablakon. Onnan azonban, ahol álltak, nem látszott más, mint a partifák és a tenger. Ez jelent valamit, kérdezte. Úgy érti, hogy messze van? Nem, csak úgy, mondta a lány. Az ott fent, aligha magának való környék. Ahogy kimondta, már meg is bánta. A fenébe is, a végén még elriasztom korholta magát, bár a pasas egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki hagyja magát elriasztani. Csak ugyan, miért nem? Csipetnyi félelem sem volt a hangjában. Járt már Barakvárosban, ó, igen, hol? Például Brazíliában. A lány szája lefittyett a meglepetéstől. Uramisten, kit hoztál az utamba? Ez a fickó még Brazíliában is járt, persze, ha nem hazudik. De valahogy nem úgy nézett ki, mint aki hazudozni szokott. Maga járt. Brazíliában? Egyszer-kétszer. Azt mondja, Barakvárosban van a lakása? Igen. Kocsival könnyen fel lehet jutni, hadarta gyorsan, abbeli félelmében, hogy a férfi mégiscsak megtalálja gondolni magát. Gyalog nem ajánlatos, de kocsival. Mi a helyzet arra felé, kérdezte a férfi és végre sebességbe tette a kocsit. Az oroszok és az azeriek gyilkolják egymást. Lígia ismét elbizonytalanodott. Mit is mondjon az ismeretlennek? Hát persze, hogy az oroszok és az azeriak gyilkolják egymást éppen úgy, ahogy az oroszok gyilkolják az oroszokat, és az azeriek az azerieket, bár ez utóbbi kétség kívül ritkábban fordult elő. Mutassa az utat, kérem, Lígia megtörölgette a homlokát és mutatta, hol kell lefordulnia a sétányról, a város közepe felé vezető útról, aztán megmutatta, melyik út vezet fel a hegyre. A férfi nem gyújtott reflektort, csak a helyzetjelző fényt használta.